Ez még mindig a prémium kategória.
Török Lajos, az Equilor befektetési ZRT vezető elemzője majd vendégem, és a műsor első felében ugye a GameStop őrületről beszélgettünk, arról, hogy kisbefektetők ugye sortosok ellen harcolnak, és hát egy perc erejéig maradjunk még ennél a témánál. Kíváncsi vagyok, hogy hogyan alakul a mai kereskedés, sikerült-e úgymond leállítani ezt az őrületet, ha az árfolyamokra nézek, nem igazán.
Igen, azt látjuk ugye, hogy még most reggel 10 óra 27 perckor beszélünk, tehát pontos árfolyamot úgy tudok mondani, hogy $386.87 egy részvény, ugye ez még nyitás előtti kereskedés, ugye tegnap $193.60 zárt, tehát közel duplázódott azután, hogy kiderült, hogy esetleg a mai nap újra tudnak a kisbefektetők kereskedni a részvénnyel, ráadásul, hogy mint mondtam, opciós lejárat van, tehát ma biztos, hogy őrült mozgások fognak következni a piacon.
Figyeljük nyilván az eseményeket, és majd beszámolunk róla, de menjünk tovább, mert a hazai blue-chip ekről is szeretnék beszélgetni veled. Ugye érdemi hír a Telekommal kapcsolatban érkezett, tegnap jelentették be, hogy a frekvencia pályázaton vásároltak ugye frekvenciát. Elég nagy összegnek tűnik így első hallásra, bár ha az árfolyamra nézek, akkor úgy tűnik, hogy ez be volt árazva.
Igen, azt látjuk, hogy a most bejelentett árfolyammal gyakorlatilag az elemzők is hasonló mértékkel számoltak, és egyébként a korábbi árfolyam frekvencia aukciókhoz képest nem volt jelentősebb emelkedés, tehát azt látjuk egyébként, hogy gyakorlatilag ami vártnak megfelelően alakultak ezek a pályázatok, és a piac is úgy gondolom, hogy így gondolja, ez látható a Magyar Telekom árfolyamán is. Ugye tudtuk, mindenki tudta, hogy gyakorlatilag lesz egy óriási frekvencia aukció közeljövőben, és nyilván az is várható, hogy sikerrel fog rajta részt venni a Magyar Telekom, ez mind megtörtént, és ezzel a kifizetett ár is nagyjából az elemzői várakozások szerint alakult, tehát ezért nincsen óriási se rally, se esés a Magyar Telekom piacán.
Ezt nem lehetett volna mondjuk optimistán felfogni, hogy tulajdonképpen most kiárazódott úgymond egy kockázat, tehát a költség ennek az aukciónak, és akkor gondolkodhatunk, most ismét ráterelődhet a figyelem az osztalékra, hiszen ha jól láttam én a sorok között, a Digi nem igazán lugott labdába.
Igen, mert lehet ezt pozitívunként felvetni, csak nyilván azért látjuk azt, hogy nincs osztalék politikája a cégnek, tehát ilyen szempontból nyilván nehéz bármivel is számolni, hiszen a menedzsment döntése alapján fognak majd osztalékot fizetni, melyet ugye gyakorlatilag most nem kerültünk közelebb. Nyilván ez a kockázat kiárazódott, ez mindenképpen egy pozitívum ilyen szempontból, de mint mondtam, azért nem kellett jelent, tehát hogy a Digi elindulása ellenére sem volt ugye jelentősen alacsonyabb az ár, mint az elemzők várták, tehát ez nem jelenti óriási pozitívumot. Ami szerintem a Magyar Telekomnál inkább pozitív lehet, hogy felmerültek olyan hírek, hogy a holland lányvázat esetleg értékesíteni a Deutsche Telekom, és amennyiben ez a Magyar Telekomra is esetleg kiterjedne, az viszont mindenképpen egy pozitív lehetne hosszú távon, de ez inkább egy 3-5 éves történet, mint rövid távú felpattanási esély.
De arra gondolsz, hogy a Magyar Telekomot is kiárusítanak?
Igen, akár szerintem ez is előfordulhat, amennyiben ugye a Deutsche Telekom egy új stratégiát választana, és úgy mondaná, hogy inkább a core piacokra fókuszál, illetve a T-Mobile US-re, ez is előfordulhat akár, de ez nem hírként kezdeni, ez esetleg egy hosszú távú stratégiaként fordulhat elő, tehát ez mindenképpen még most csak piaci plegykaként érdemes, vagy inkább aként se kezelni.
Hát azért ez a piaci plegyka most már, hát nem is tudom, amióta az eszemet tudom, vagy amióta a tőzsdével foglalkozom, azóta ez kering a piacon, hogy a Magyar Telekomot kivezetnék a tőzsdéről valamilyen formában, vagy értékesítenék, ez mennyire lenne jó mondjuk a befektetőknek, mert a könyv szerinti érték az talán magasabb, mint az árfolyam.
Igen, mondjuk nem feltétlenül jelenti azt, hogy kivezetnék ezt a tőzsdét, ugye az is előfordulhat, hogy új részvények bevezetésével tovább bővítenék ugye a közkész hányadot, tehát erre nagyon sok megoldás van, hogy pontosan hogyan történne ez, ugye a Deutsche Telekom szintén értékesíthetné a tőzsdén is a portfóliója egy részét, akár csökkenthetve a kitettséget, vagy akár a teljes portfóliót, nem feltétlenül jelenti azt, hogy egy más privát befektetőnek adnák el.
Azért én inkább erre a variációra hajlanék, mert hogyha elnézzük az elmúlt időszak osztalék politikáját, azért az jól látszott, hogy a németek nem igazán akarnak kedveskedni, vagy nem fontos nekik a kisbefektetői tábor.
Igen, az egyértelműen látszott eddig az osztalék politikán, ami viszont egy pozitívum volt szerintem az idei évben, illetve a tavalyi év végén, hogy a Magyar Telekom kicsit bővítette a finanszírozási oldalát, és ugye részt vettek a növekedési kötvényprogramba, tehát végre most már nem csak a Deutsche Telekom felé vannak eladósodva. Szerintem ez mindenképpen egy pozitív lépés volt, úgyhogy ha ilyen irányban esetleg még több minden történne, az lehet, hogy a magyar menedzsmentnek is egy kicsit nagyobb mozgásteret adna, hogy jobban kedvezzen a kis befektetőknek.
Hiú ábránd arra számítani, hogy itt most a gyors jelentés kapcsán majd megérkezik egy osztalékpolitika is, ami valamivel jobb lesz, vagy gálánsabb lesz, mint korábban?
Nyilván ez egy óriási pozitívum lenne, de azonban szerintem ez most nem fog megtörténni, főleg azért látjuk még, hogy mindig vannak jelentős bizonytalanságok a vírus miatt, és erre Mindenképpen lehet majd hivatkozni, hogyha megkérdezik, hogy miért nincs osztalékpolitika.
400 forint körül mozog a Telekom, miközben a célárak azért ennél jóval magasabbak. Ti hogyan értékelitek ezt a jelenlegi árfolyamot?
Mi úgy gondoljuk egyébként, hogy ez a 400 forint nem feltétlenül jelent óriási aluláradottságot. Nyilván azért látjuk azt, hogyha fundamentális eszközöket veszük alapul, akkor az szinte az összes magyar cég alul értékelt. Most ugye ennek mi az oka, szerintem egy hosszabb beszélgetés témája lehetne, hogy miért van egy nagyobb diszkont a kelet-európai, egyébként ez nem csak a magyar, hanem például a román, a cseh és a lengyel cégek nagy részére is igaz. Tehát ez van egy régiós alulértékeltség. A Magyar Telekomnál azért az mindenképpen egy felső küszöb, hogy azért ma Magyarországon egy 5%-ot biztosító kockázat nélküli befektetési forma, egy szinte kockázat nélküli befektetési forma a kisbefektetők számára, ugye a Magyar Állampapír Plusz. Innentől kezdve, hogyha gyakorlatilag 5% alatti az osztalékhozam, akkor persze lehet számítani a részvénytel értékelődésére, de sok kisbefektető azért inkább lehet, hogy a kötvényt választja.
No, menjünk tovább, mert szorít az idő. Folytassuk az OTP-vel, makrópapírról beszélünk, és hát érkeztek a tegnap ugye az Amerikai Egyesült Államokból a GDP adatok, hát elég rossz lett. Érdekesség, hogy például Spanyolországból egy növekedést tudtak produkálni.
Igen, én úgy gondolom egyébként, hogy az OTP-ben mindenképpen van potenciál, ugye mind a régió szempontjából, ugye, hogyha tudunk nyitni a második fél évre, az mindenképpen egy felüdülés lehet. Az OTP-nél a legnagyobb kérdője most a moratórium, ugye, ami nyárig be fenn fog állni, hogy utána mi fog történni, ez lesz a nagy kérdés, hogy valóban mekkora lehet a probléma, lehet, hogy jóval kisebb, mint amire számítottad, de sajnos nagyobb is lehet, az ugye akkor fog pontosan kiderülni. Illetve ami ismét fölröppent, hogy akár új akvizíciós célpontok iránt is nézhet, ez is egy lehetőség az OTP-nél. Főleg azt, hogy azért látjuk, hogy nem csak az OTP árfolyama nyomott, tehát az egész régiós banki árazásokon meglátszik azért a korona bizonytalanság. Ez akár egy jó kiindulási pont is lehet az OTP számára, hogy most ismét növekedési pályára álljon ilyen nem organikus módon is.
Én úgy látom, hogy a nyomott OTP árfolyamban az is benne van, hogy a bankszektort úgy általában nem szeretik, de azért az OTP sok banknál jobb helyzetben van.
Igen, az egyértelműen lehet, hogy az egész európai bankszektor egyébként egy óriási nyomás alatt van az utóbbi időszakban, és részben elmutató, hogy az OTP azért egy fokkal jobb helyzetben van, mint például a nyugat-európai bankok, azonban a kockázatok is valamivel nagyobbak, illetve nyilván azért ki kell emelni, hogy azért Kelet-Európában is történt egy óriási marzsnyomás, tehát amit láttuk Nyugat-Európában már lassan 10 éve, nyilván annyira nem extrém módon, de Kelet-Európában is megjelent azzal, hogy gyakorlatilag a régiós alapkamatokat is folyamatosan vágják vagy vágták, és gyakorlatilag itt is azért negyítóval kell keresni az 1% feletti alapkamatokat.
Ráadásul, hogy ez a kamatkörnyezet alig ha fog érdemben javulni itt a következő időszakban, ti mire számítotok?
Igen, mi is úgy gondoljuk, hogy a következő időszakban ezek a alacsony kamatok tartósan velünk maradhatnak, akár az Egyesült Államokban, akár az európai eurozónában, akár más európai országokban. Ugye nyilván részben van egy óriási nyomás a jegybankokon, hogy hozam sivatagot kell teremteni, különben az államok azt a megugró államadóságot nem fogják tudni finanszírozni, tehát nem véletlen, hogy próbálják, ameddig lehet alacsonyan tartani az alapkamatokat, nyilván ennek van egy gazdaságélénkítő hatása is, de részben egy hozamcsökkentő hatása is, amire szintén rászorulnak ugye a különböző államok, hiszen láttuk, hogy mennyivel ugrottak meg az adósság szintek, és itt most nem csak Magyarországra érdemes gondolni, amely 85%-os GDP arányú eladósultságával egyáltalán nem kiugró, de például Görögországra, amely ismét átlépte a 200%-ot, vagy Olaszország, amely 180% környékén van, és Spanyolországban is óriási problémák vannak, és az Egyesült Államokban is közelíti a 150%-ot az adóssági szint. Tehát ezt nyilván a mostani kamatszintek mellett simán ki lehet finanszírozni, de esetleg ismét visszaállna a korábban egyáltalán nem példanélküli 5% körül, még a 10 éves papír esetén egy 5% körüli hozamkörnyezet, azért az már nyilván jóval nagyobb nyomást gyakorolna a költségvetésekre.
Gondolom, hogy ez az ingyen pénz ára, ha fogalmazhatok így.
Igen, de nem hogy ára, ez igazából most úgy gondolnak rá, hogy ez egy pozitívum az ingyenpénz, hiszen valahogy ki kell fizetni ezeket a költségvetéseket. Az ára az lehet, hogyha esetleg megjelenne újra az infláció, azonban rövid távon erre utaló jeleket még nem annyira látunk.
Mi lesz a forinttal mondjuk, hogyha már az OTP-nél tartunk, nyilván ez is egy fontos szempont.
Ugye a forintnak van egy hosszú távú trendje, amely ugye a forint gyengülés vetít előre, gyakorlatilag ezt már a válság óta, a 2008-as válság óta látjuk, hogy szépen lassan, de a forint értékelődik el az euróval szemben. Szerintem ilyen szempontból ugye nyilván erre gazdaságpolitika is épült részben, tehát ez nyilvánvaló, hogy kedvez az exportra termelő vállalatoknak, és ez a kormány gazdaságpolitikájával nagyon egybecseng. Úgyhogy ez szerintünk folytatódhat. Nyilván rövid távon mi azért, hogyha esetleg tényleg egy kockázat vállaló kedv megindulna, amire most azért látunk kis kérdőjeleket körül, akkor ez egy forint erősödés elindulhatna, de évvégére mi úgy várjuk, hogy a 365-370 forintos sáv felé fogunk tendálni, és az a szépen lassan gördülő leértékelődés folytatódhat az idei évben is.
folytassuk akkor a sort a Richterrel mondjuk, ugye itt érdekes dolgok történtek az elmúlt időszakban, elég látványosan föl is ment az árfolyam, bár 8000 forint fölött azért megtorpantunk, miközben már 10000 forintos célárak is érkeztek, ha jól emlékszem. Ti hogyan értékelitek ezt a bizonyos EBV bejelentést ugye a Kariprazinnal kapcsolatban?
Ez egy óriási pozitívum a Richterrel kapcsolatban. Nyilván az igazán nagy öröm akkor lesz, hogyha sikerülne tényleg kiterjesztenie újabb bipoláris depresszió variánsokra ugye a gyógyszer használatát. Ezzel kapcsolatban azért az, hogy az FV is pozitívan áll a gyógyszerhez, az mindenképpen egy jó jel, hiszen ugye rajtuk van a nagyobb lehetőség, tehát náluk van a nagyobb lehetőség az, hogy ezt kiterjesztést elérjék. A Richter igazából ilyen szempontból csak egy pozitív szemlélője a dolognak, és nyilván ugye pozitívan jelenhet meg a sorokon ez a Richternél. Úgyhogy mindenképpen ez egy nagyon jó hír volt az, hogy az új amerikai partner is gyakorlatilag stratégiai gyógyszerként tekint erre a Kariprazinra, az egy óriási pozitívum.
Akkor ha az árfolyamot nézzük és a célárakat, ugye a 10000 és a 8000 között melyik a valósabb?
Mint mondtam, azért általánosságban elmondható, hogy a magyar papírok alulértékeltek fundamentális alapon, és ez egyébként a Richterre is igaz, főleg, hogyha a Európai Uniós társaival vetjük össze növekedési és bevételi számarányokat tekintve. Én azt mondanám, hogy inkább a fölsőbb fázisban érdemes keresni. Nyilván azért az, hogy most történelmi magasságokban van, azért az ezzel már közelített a általunk is megalapított célárhoz.
Ugye mindenki a Kariprazinnal foglalkozik a Richter esetében, és itt a műsorban sokszor szó esik arról is, hogy azért, hogyha a Kariprazint félreállítjuk, azért a számok már nem annyira szépek, ugye a marzs romlás az nem sikerült megállítani, tehát folyamatosan a marzs zsugorodás. Érdemes egyáltalán ezt a Kariprazint félreállítani?
Biztos, hogy nem érdemes. Tehát látszik azt, hogy a Kariprazin már olyan mértékig befolyásolja a Richter, főleg eredmény hozzájárulása olyan magas, hogy gyakorlatilag a legfontosabb gyógyszer messze, és a legnagyobb figyelmet érdemes erre tenni. Ugye látjuk, hogy ez miatt viszont tényleg teljes mértékig el kell felejteni, hogy az Európai Unióban újabb negatív értékelés jött ki róla, hogy az Európai Unió gyógyszerhatósága részéről most már csak nagyon extrém esetekben szabad használni, hogyha műtéti megoldással nem lehet kezelni a problémát. Úgyhogy úgy gondoljuk, hogy innentől kezdve tényleg a Kariprazinra érdemes a legnagyobb figyelmet szentelni. Nyilván a többi tevékenységben is vannak pozitívumok, például ugye a nőgyógyászati területen ez az új fogamzásgátló, melynek ugye a forgalmazási jogát megkapták, ez mindenképpen egy nagyon pozitív kiegészítő, és ez is azért hozzájárulhat majd a középtávú eredményességhez, de a legtöbb figyelmet mindenképpen a Rájler, illetve a Kariprazin érdemli.
No, meglátjuk majd ugye a gyors jelentés kapcsán, hogy mit is hozott a Richternek a Kariprazin, vagy illetve mik a kilátások, mert ugye az a legfontosabb. De akkor menjünk tovább, és hátra maradt ugye a MOL. Hát ott is megjelentek különböző értékelések így az elmúlt időszakban, hogy alul értékelt a társaság a többi olajvállalathoz képest is. Viszont én meg továbbra is azt mondom, hogy nem árt óvatoskodni az olajszektorral, így a jövőre nézve, hosszabb távra nézve. Te melyik álláspontot képviseled?
Mi mindenképpen optimisták vagyunk rövid távon az olajszektorral kapcsolatban, tehát én nem gondolom, hogy nem lenne olajszektorra 50 év múlva, nyilván más típusú lesz és más lesz a hozadott értéke, mint most, de a cégek is változnak, tehát MOL-nak is ugye jelentős stratégiai lépéseket tett azáltal, hogy ne csak a üzemanyag értékesítését, a üzemanyag finomítás és kitermelés területén legyenek bevételei, hanem más helyen is megjelenjenek, hogy elég csak a MOL-ra gondolni, vagy éppen nyilván a kiskereskedelmi forgalom erősítésére, mely egyébként várakozásainkhoz képest jóval jobban teljesített a tavalyi év során. Ugye úgy gondoltuk, hogy itt nagyobb visszaesés lehet, ehhez képest egy stagnálást láttunk, illetve enyhe növekedést. Úgyhogy úgy gondolom, hogy nem kell feltétlenül temetni az olajszektort. Nyilvánvaló, hogy lesznek stratégiai lépéseket azért, hogy ne szigorúan olajvállalatoként tekintsünk rájuk a jövőben. Ez a MOL-ra is igaz, a leglátványosabb talán a Royal Dutch Shell-nél, mert ugye energetikai vállalattá szeretne válni középtávon. És emellett azért, hogyha megnézzük egyébként egy amerikai vállalatnak, például az ExxonMobilnak egy hosszú távú kötvényét, ott egyáltalán nem úgy árazzák, mint hogyha ezek hosszú távon csődbe mennének. Ugye például egy ExxonMobilnak egy 2050-ben lejáró kötvénye 3,5-4%-ot hoz. Ez azért nem egy olyan árazás mutat, mint hogyha 2050-ben itt ne lenne olajipar.
Tehát akkor ez azt jelenti, hogy ha én most MOL részvényt akarok venni, akkor ne feltétlenül arra gondoljak, hogy ez olaj részvény.
Ezt azért így nem jelentenek, tehát természetesen jelenleg mindenképpen olajrészvényként kell a MOL-ra tekinteni, de biztos, hogy lesznek olyan stratégiai lépések, hogy én ezt ezért hosszú távra mondanám, tehát 2030-ra mondjuk lehet, hogy már nem csak egy olajrészvényként fogunk a MOL-ra tekinteni. lehet, hogy vagy mobilitási, vagy energetikai részvényként is tekinthetünk majd később rá. Mindamellett azért rövid távon úgy gondolom, hogy azért az olajipart nem lehet elfelejteni. Az elektromos autózásban azért még mindig van olyan kérdőjelek, amiket nem tudunk megoldani. Nyilván most, amíg 3-4% alatt van a penetrációja az elektromos autónak, addig ezek nem jelentkeznek. Ezek tényleg 50% köré emelkednének, vagy akár még tovább, akkor itt olyan energetikai kérdéseket vetnének föl, amit még egyáltalán nem tudunk megoldani. A legnagyobb kérdés, hogy lehet majd tölteni ezeket az autókat, hiszen nyilván amíg az embernek van egy saját kertes háza, és azon vannak napelemek, addig ez a kérdés viszonylag triviális, csak egy napközbeni energetikát árulóra van szükség, amit Tesla például kínál megoldást, de például egy lakótelepen hogy fognak 10 000 autót föltölteni, azt még most nem tudják megmondani a szakemberek.
Az árazást elnézve, a MOL esetében ugye 2000 forint fölött vagyunk jóval, mennyi a célállatok?
Mi optimisták vagyunk az olajszektorra, és ez alapján a MOL-lal is. Mi úgy gondoljuk, hogy az olajárban is lehet az idejében egy emelkedés, és ennek megfelelően a MOL jelentős felértékelődési potenciállal bír. Nyilván tudni kell, hogy ez a jelentős kockázat van, tehát itt az olajszektorban még mindig vannak kockázatok rövid távon is, illetve nyilván, hogyha a vírus lefutása sokkal negatívabb lesz, mint mi azt várjuk, akkor sem a MOL is meg fogja érezni ezt az árfolyamán.
Nos, hát összességében mind a négy blue chip-el kapcsolatban optimista vagy, ezért aztán kíváncsi lennék, hogyha most kellene egy portfóliót összeállítanod, hogyan súlyoznád ezeket a papírokat?
Mi legoptimistábbak egyébként az OTP-vel és a MOL-lal kapcsolatban vagyunk, tehát ennek adnék nagyobb súlyt a magyar blue chip-ek közül. Ugyanúgy a Richter nagyjából a Bux Indexel együtt emelkedhet az év során, és a Magyar Telekom viszont stagnálni fog, amellyel alul teljesítést fog elérni. Ez a mi várakozásunk, tehát mindenképpen az OTP-t és a MOL-t súlyoznám felül, viszont ezért ez nem befektetési tanácsadás, ezt én is elmondom, tehát mindenképpen az egyéni szituációra kell optimalizálni egy portfóliót.
Rendszeresen fölhívom én is a hallgatók figyelmét arra, hogy ez nem minősül befektetési tanácsnak. Amennyiben ezen gondolkodnak, kérem sokkal körültekintőbben tájékozódjanak. Török Lajost, az Equilor befektetési ZRT vezető elemzőjét hallották, hát nagyon szépen köszönöm, Lajos, hogy rendelkezésünkre álltál.
Én is köszönöm a figyelmet, és további szép napot kívánok.
Kedves hallgatók, ha tehetik, tartsanak velünk a jövő héten, és addig is kellemes rádiózást, hallgassák a Trend FM-et.
Ez volt a Prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.